az éneket különösen meg tudnak indítani, ez az ének is megindított. Egyrészt azért, mert nagyon szép ének, már hallottam máskor, és nem ismerem. Másrészt nagyon szépen énekeltétek. Harmadrészt meg feláll az énekkar, de énekel az egész gyülekezet. Itt az egész gyülekezet egy énekkar. Hát bárcsak így lenne mindenütt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, amikor Isten nagyító alá teszi a mi életünket, és a részletekre is rávilágít. Hétköznapi dolgainkra, gyülekezeti dolgainkra, családi dolgainkra, személyes dolgainkra, mint egy nagyító alatt szemléljük a mi életünket. Ez nagyon sok áldást tud jelenteni, és jó, hogyha egy-egy ige hirdetés, egy-egy ilyen nagyító, amin keresztül szemlélhetjük önmagunkat, vagy akár az Úr Jézust. De úgy gondolom, hogy olyan alkalmakra is szükség van, testvérek, és ebből én látok egy kis hiányt Isten népe életében, több helyen is, hogy ne csak így nagyító alatt szemléljük az életünket, hanem olykor madártávlatból is. A nagy összefüggéseket, a Szentírásnak a nagy összefüggéseit. Ha úgy tetszik, akkor az üdv történeti illeszkedéseket, meccéspontokat, folyamatokat. Hogy lássuk a magunk életét egy olyan nagy egészben, amelyet Isten elkezdett munkálni a világ teremtése előtt, és be fog majd fejezni akkor, amikor ez a világ már nem lesz meg, hanem lesz egy új világ. És amikor, testvérek, Isten hozzásegít ahhoz, hogy olykor-olykor meglássam a mostani, az egyház mostani helyzetét, vagy az én személyes helyzetemet az egyház életében, akkor olyan öröm fogja el a szívemet, megértettem, hogy hol van az én helyem egy hatalmas gépezetben, amelyet Isten épített, amelyet Isten indított el, és amelyet majd Isten fog leállítani. Azért olvastam most ezt az alapigét, mert szeretnék egy olyan témát elővenni, elétek tárni most, amely egy ilyen madártávlatból szemlélteti a mai egyháznak a szolgálatát, feladatát, felelősségét, küldetését, és ebben az egyházban, amely az egész világon létezik, ebben az egyházban a magunk személyes szolgálatán, személyes küldetését. Azzal kezdem, hogy Isten az ő szeretetéből megalkotta ezt a világot. Hát például régen ilyen kérdéseink voltak, hogy ha Isten alkotta a világot, akkor miért alkotott ilyen világot? Ma már tudom erre a választ, Isten nem ilyen világot alkotott. Nem tudjuk elképzelni, milyen világot alkotott. Az egy olyan csodálatos világ volt, az egy olyan meseszép világ volt, az egy olyan tiszta világ volt, tudjátok? Ma a legnagyobb fák, csak kis törpék ahhoz képest, amilyen gazdag növényzet lehetett akkor, amikor még nem tette tönkre az ember. Nem a környezet szennyezésre gondolok, csupán a bűnre. A bűnre. Mert átkozottá lett a föld, ami bűneink. Mondják, ha van Isten, miért vannak természeti katasztrófák? Nem Isten vezette be a természeti katasztrófákat. Isten azt mondja, hogy őrizd ezt a földet és műveld azt. Őrizd meg azoktól a sátáni erőktől, amelyek majd arra fognak törni, hogy tönkre tegyék az Isten gyönyörű teremtett világát és az emberiséget. Őrizd meg! Az ember nem őrzi meg, beengedi az ellenséget, ki a hibás? Isten! Hát ez így nincs jó valahogy. Ebben a csodálatos teremtett világban Isten elhelyezte az embert, és rábízta ezt a feladatot, hogy őrizze, hogy művelje. Hát volt elég sok terület, amit meg lehetett művelni. Úgy gondolom, hogy ez nem olyan munka kellett, hogy legyen annak idején, amiben az ember beleizzadt, amiben szenvedett, hogy összeszorult gyomorral kellett volna bemenni a munkahelyre, mint tudom, hogy közületek is sokaknak így kell bemenni, vagy éppen nem volt munka. Ezt olyan jó kedvel lehetett végezni, mint amikor valaki a hobbiát végzi, vagy barkácsol, és nagy kedvét lenni benne. Valahogy így tudom elképzelni azt, hogy művelte az ember a földet, és abból a Keszekusza ős dzsungelből gyönyörű parkokat kellett volna, hogy létrehozzon az ember, átültetni a kis kókuszpálmákat, lenyírni a sövényt, vagy a füvet, gyönyörű építményeket építhetett volna az ember, azt a sok ész, azt a sok képességet, amit Isten adott, csodálatos célokra használhattuk volna fel. És amikor benépesítettük volna a földet, és amikor elvégeztük volna a feladatunkat, akkor befejezetnek lehetett volna tekinteni az első lépés, azt a munkát, amit Isten az emberre bíz. Nem így történt. Nem őriztük meg, és nem műveltük. Kihasználtuk, kifosztottuk, tönkretettük a földet, beengedtük ebbe a világba a sátánt. Azt mondja Pál apostol az egyházra már, a sátánnak helyet se adjatok. Ahol beengedik a sátánt, csak azt mondjátok neki, ott a leghátsó sorba, a legszélső helyre, na oda leülhetsz, de nem prédikálhatsz. Az ördög nem fog ott maradni, ő fog prédikálni. Az a gyülekezet tönkrement, ahol beengedték a sátán. Volt egy bűn, amely egy kaput nyitott az ördög előtt, és tönkretette az egész házasságot, amit Isten szerzett, az ember lelkét, a teremtett világ szépségét, az állatvilágot, a növényvilágot és mindent. És Isten csodálatos kegyelme, azt tudjátok, hogy nem agyon csapta ezt a bűnös embert, nem azt mondta, hogy olyan kis féreg lettél, agyon nyomlak téged, majd csinálod jobbat, vagy szövetkezek a bánákkal, vagy a fecskékkel, vagy a sziklákkal, vagy a marsvakokkal, mert létrehozom őket, hanem azt mondta, te nyomorult, bűnbe esett beteg ember, elkezdek te veled foglalkozni. Elkezdelek téged meggyógyítani. Azt mondta Isten, amelyik napon eszel, arról meghalsz. Ádám és Éva szíve dobogott tovább. Már nem az Úrért, már a bűnért, vagy ezért, vagy azért, de belül meghalt az Istennel való élő kapcsolat. De mégis Isten fenntartotta az ő létüket, adott nekik egy újabb lehetőséget, adott nekik egy újabb esélyt, és megszülethetett Énok, és megszülethetett Noé, akik az Istennel jártak. És úgy látjuk, hogy mintha Isten elkötelezte volna magát az ember mellett, pedig az ember nem kötelezte el magát az Isten mellett, és tudjátok, ez a mai napig így van. A mai napig így van. Míg én nem akartam hallani sem az Úr Jézusról, az Úr Jézus hallani akart róla. Nem akartam vele járni, ő velem akart járni. Tegnap azt mondta Mike Sámuel testvér, Isten guberál. Utánunk jön abba a szemét, szennyes életbe, amit mi élünk, és keres ott bennünket abban a mélységben. És tudjátok, miért cselekszik így Isten? Van a Bibliának egy gyönyörű, szép kifejezése. Ez a világban rossz csengésű kifejezés, de a Bibliában nagyon szép csengésű. Azt mondja a Biblia, hogy Isten féltéken. Féltőn szerető Isten, de így is fordítja néha Károli, hogy féltékeny, féltékenyen szerető Isten. Tudjátok, milyen a féltékeny ember, ugye? A filmekből tudjuk, mert a gyülekezetben biztos nincs féltékenység, igaz? Látjuk, hogy aki féltékeny, az azért, akire féltékeny, aki iránt féltékeny, mindent megtesz. Mindent megtesz, az életét is odaadja, a pénzét, az énekel neki, az utána megy, az vissza akarja hódítani, az haragszik arra, aki elvette tőle az ő kedvesét. A féltékeny ember ilyen, és a féltékeny Isten is ilyen. Féltékeny rátok az Isten. És amikor egy milliméterre eltávoztok tőle, fáj neki, és féltékenyen őrzi, és megrebben az Isten a mennyben, és azt mondja, miért távolodik el tőlem, fájdalmat okoz nekem, utána küldöm az én szolgámat, utána küldöm az én igémet. Pontosan ez történt, csak nem olyan gyorsan, mint ahogy mi a kis szűk agyunkkal elképzeljük. Isten az emberiség megmentésére kidolgozott egy tervet, és elküldte az emberiség után az ő szolgáit, és nem Énokot választotta ki erre a célra, és nem Noét választotta erre a célra ki, hanem Ábrahámot választotta ki. És azt mondta, hogy létrehozok egy olyan nemzetet, egy olyan népet, amely az én népem lesz. És akiket tudok majd küldeni más népekhez. Mert ez volt a cél. Ez volt a lényeg. Elküldöm őket más nemzetekhez. és benned áldatnak meg a Földnek minden nemzetségeit. Azt szerette volna Isten, hogy az Ábrahám magvából származó zsidó nép elmenjen és tegyen tanítványokká minden népeket. Elmenjen és beszéljen arról az Istenről, akit elhagytak. Elmenjen és megtanítsa a népeket az igaz Isten igaz tiszteletére. Ez volt Istennek a célja Ábrahámnak a leszármazottaival, a zsidókkal. És akkor most kezdek rávilágítani arra, hogy miért is olvastam én fel ezt az alapigét, amit felolvastam. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor a nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket, mert ő eljött a Földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak fel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálását. Testvérek, az Ószövetséget ismerve azt kell mondjuk, hogy ez az Isten népe nem töltötte be az ő küldetést. Nem töltötte be az ő küldetést. Az egész történelmi során kétszer kerültek nagyon közel ahhoz, hogy elkezdjék betölteni az ő küldetésüket kétszer. Először Salamon idejében. Nagyon érdekes a Salamonnak a szolgálata. Nem csak azért, mert templomot épített, hanem mert nem azt a szolgálatot végezte, amit az ő apukája Dávid. Dávid azt a hatalmat és erőt kapta Istentől, hogy legyőzze a pogányokat. És ahol ő megjelent, mindig győzelmet aratott. Bárcsak ilyen lenne Isten népe a bűnnel szemben mindig. Egy harcot veszített el Dávid, azt a harcot veszített el, amit nem vállalt fel. Mikor a királyok már ilyenkor ott szoktak lenni a csatatéren, Dávid még nézelődött, és a szeme kívánsága után ment. Azt a csatát elveszítette, egyébként mindegyiket megnyerte. Isten megsegítette őt. Minket a bűn elleni harcban, ha felvállaljuk, Isten mindig meg fog segíteni. Ha nem vállaljuk fel, a bűn fog minket legyőzni, hogy Dávidot is legyőzte. De Salamonnál nem így volt. Salamonnak egy másik szolgálata volt. Salamonhoz elkezdtek jönni az emberek. Elkezdtek jönni a királyok. Felkeresték őt a bölcsességért. Sába királynője volt talán a legkülönbb mindegyik közül, de nem csak őről írja a Biblia, hogy oda ment Salamonhoz, hanem más királyok is mentek, és csodálták az ő bölcsességét. Nem csak azért, mert értett a hajózáshoz, értett az állatokhoz, a növényeket is tudta, mert egy tudós ember is volt, hanem azért, mert olyan bölcsen igazgatta az ő országát. Olyan szépen meggazdagodott Salamon alatt az ország. Annyira okosan csinált mindent, azt mondták a királyok, ez jól csinálja ez a Salamon, hogy csinálja, miért csinálja ilyen? És Salamon bizonyságot tudott tenni az élő Istenről. És elkezdődhetett volna a zsidóság küldetésének a kiteljesedése, megjelennek a pogányok. Eddig nem jelentek meg a pogányok, vagy csak úgy egy picit megjelentek. Akik megjelentek pogányok, azok mind rögtön zsidóvá is lettek. Most Salamon életében kezdődött volna az, hogy jönnek a pogányok és viszik az igaz Istennek az ismeretét. Képzeljétek el, ma Izraelben élnek olyan zsidók, akik négerek. Ez furcsa, igaz? Néger zsidók. Hát a zsidók nem négerek. Vannak ismertető jelei, de hogy négerek lennének, hogy sötétbőrűek, hát az nem ismertető jelük. De tudjuk azt, hogy van egy olyan népcsoport Etiópiában, akik Salamonra vezettetik vissza magukat. Azt mondták, hogy amikor Sába királyné azt, hogy meglátogatta Salamont, akkor ő már egy magzattal a méhében tért haza, és ezek ős időktől fogva, ezred évek óta Tórát olvasnak, és körülmetélkednek, és betartják a törvényt. Volt egy akciója Izrael államnak, amikor ezeket az etiópokat repülőgépeken, majd teherautókon kimenekítették a nyomortáborokból, és beillesztették őket zsidó családokba. Ott élnek Izraelbe fekete zsidók. Hát volt ebből politikai vihar, meg az ország nem fogadta őket szívesen, vérengzések is töltek, rájuk támadtak, de vannak. Érdekes. Valahol elakadt ez a folyamat és rosszra fordult, de jól indult el. Jöttek az emberek hallgatni Salamon bölcsességét, jöttek az emberek hallgatni Isten igéjét, az Istenről szóló bizonyságtételt. Miért akadt el ez a folyamat? Azért akadt el, testvérek, ez roppant tanúságos. Ezt nagyon jegyezzük meg. Mert egy idő után megfordult a helyzet, és nem az történt, hogy a környező világ lett olyan, mint Salamon, meg az Isten népe, hanem Salamon, meg az Isten népe lett olyan, mint a környező világ. Elvitte a világ, akit felé missziózott. És sok asszonyt szeretett meg, és Isten igéjével szembe ment, és elfogadta azokat az utálatos bálványokat Salamon, amelyeket ezek az asszonyok behoztak a házasságba, és addig édesgették, addig cirógatták, addig kérlelték, mint ahogy Sámsont is kérlelte Delila, olyan sokáig enyelettek ott neki, hogy beadta a derekát. Ilyen a bűn. Ilyen a bűn. Figyeljétek meg, hogy Józsefek hogyan akarja legyőzni Potifárné. Figyeljétek meg. Hány velem. Azt mondta József, nem. Minden nap mondta utána. Először csak egy kis flört, minden nap mondta utána. Hájj vele! Erőszakosabb lett. Végén megragadta a ruhájánál fogva. Azt mondta, hogy nem mehetsz el innen. Együtt leszünk, és így döntöttem, én vagyok az úrnő. Ilyen a bűn, és egy csomó ilyen asszony körülvette Salamon, beadta a derekát, és elkezdett, először talán csak így, na jó, akkor te, neked építek egy kis kápolnát itt valahol a sarokba, és akkor imádjod azt az Istent, ha imádni akarod. Gyere velem imádkozni, én oda nem megyek, én Isten tisztelem. Majd egy másik, egy harmadik Istennek, majd nem kápolna lett, hanem hatalmas templom, majd ő is elment imádkozni, és oda lett minden, olyan lett, mint a környezete. Olyan lett, mint azok az emberek, akik jöttek hozzá, hogy hallgassák tőle az Isten igéjét, átvette a stílusukat, átvette a szokásukat, átvette a bűneiket, és megszűnt a misszió. Vége. Nem folytatódott tovább. Nem jöhetett több királynő, és nem jöhetett több király hallgatni az Isten igéjét. A bűn miatt. Májusban volt a Magyarországi Baptista Egyháznak missziói konferenciája, talán itt is volt egy pár testvér, hogy Békésen, az ottani imaházban, hát a mi házunk tája, ez már a mi környékünk, Szegfalom 40 kilométerre van Békésről. Egy testvér a szorvány misszióról tartott előadás, beszámoló. És a legszomorúbb helyzet a szorvány misszióban van, ahol én is szolgálok, és amit mondtam nektek, hajdan nagy gyülekezetek, komoly megtérések, ébredések voltak, Körös vidékről indult a baptista misszió szerte az országba, Tóth Mihály, Kornya Mihály által. Ezek a gyülekezetek mind lesorvadva, lebénulva, idősek, betegek, gyengék. Mi az oka? Hozta a statisztikát a testvér, mutatta a projektoron, hogy mi történtek, hány gyülekezet van, hány tagúak a gyülekezetek, mi az életkor, mi történt, mi az oka ennek? Teszik fel a kérdést, és akkor a projektoron behozott egy következő diát, ekkora betűkkel kiírta az én véleményemet, meg sokunk véleményét. Bűn! Bűn! Ez az oka ennek. Gondoljátok, Isten létrehoz valamit, azért hozta létre, hogy az pusztuljon el 100 év múlva. Nem azért hozta létre Isten. A bűn tette azt tönkre. A bűn tudja megölni mindazt, amit Isten kezdeményezett és elkezdett. Itt is a bűn tette tönkre Salamonnak és a zsidóknak a szolgálatát. Aztán volt egy olyan ember ebben a zsidók által indított misszióban, amelyikhez nem jöttek az emberek, hanem aki kiment az emberekhez. Ja, van olyan misszió, amikor bejönnek az emberek, és azt mondják, imaházba akarunk járni, és meg akarunk térni. Ez csodálatos. De van olyan misszió, amikor mi megyünk ki az emberekhez. Hát főleg ebben áll ez, és Jónás kiment az emberekhez. Jónás vétkezett. De Jónás rendezte Istennel a bűnét, Jónásnak Isten megbocsátott, Jónás Isten visszaállította az ő helyére, Jónás megalázkodott, Jónás az Úrhoz kiáltott, és tiszta lappal indulhatott és folytathatta a szolgálatot. Ha én a teológián olyan prédikációt mondtam volna el, mert volt ilyen óra is, hogy prédikálni kellett, jegyet kaptunk rá. Kicsit furcsa nekem, de én mindig prédikáltam az igét, aztán adtak olyan jegyet, amit akartam. Ha azt a prédikációt mondtam volna el a teológián, amit Jónás, hát én megbuktam volna. 40 nap és elpusztul sáros patak. Mondjuk ezt mondtam volna, mint egy papagáj. Hát már abba, miről készültél? Mi a te egzegézised? Mi a te homiletikád? Mondjad! Egy csapnivaló igehirdetés elmondod, de azt kellett, hogy mondja. Azt kellett, hogy mondja. És a Biblia legnagyobb ébredése indul el erre az egyszerű bizonyságtétele. Erre a félelem keltés, erre az ítélet hirdetés, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, megtér ott 120 ezer embernél több. Mert 12-szer 10 ezer, mondja a Jónás könyve végén, ennyi ember lakozik ott, és óriási ébredés bontakozik ki. Megtérnek az emberek, a hamuba ülnek, a port szorják a fejükre, megszaggatják a ruháikat, megemlékeznek akkora gonoszságról, ami Istenig felhatott, hogy Isten már elpusztítani készül, ilyen lesz az utolsó időkben is. Annyi bűn lesz a világon, Isten azt mondja, betelt a pohár, mint Sodoma és Gomorra, úgy járunk majd mi is. És ott ekkora bűnök voltak, de megbánták a bűneiket, és megtértek az emberek. És Jónás elkezd haragudni. Ez is nagyon fontos. Van egy ébredés, és Jónás haragszik. Itt lenne egy ébredés, ti haragudnátok? Én bementem a templomba, hosszú volt a hajam, rojtokba lógtak a cérnák a farmer kabátomról, büdös volt a lehelletem a cigitől, pedig reformátusokhoz mentem, de nem mondták azt, hogy menj innen ki. Azt mondták, de jó, hogy bejött egy fiatal a gyülekezetbe. Helyjá kínáltak, befogadtak engem. Nem hívtak megtérésre, de Istentől volt az, nagyon hálás vagyok az Úrnak a Békés Csabai református gyülekezetért, és Csaholci László lelkipásztorét, meg a feleségéjét. Mert nem azt mondták, előbb fésülködj meg, előbb tedd rendbe a dolgaidat, aztán majd jöjjél. Előbb tisztuljál meg, aztán majd gyere a gyülekezetbe. Rájöttek arra, hogy a gyülekezet az a hely, ahol meg lehet és meg kell tisztulni. Értitek? Ez butaság, hogy valaki úgy jöhet a gyülekezetbe, ha minden már rendben van az életében. Nem a tagfelvételről beszélek, hanem hogy részt vegyen, hallja az Isten igét, mint ha azt mondaná az édesanyja, azt koszosan be ne menjetek a fürdőszobába, gyerekek. Csak tisztán mehettek a fürdőszobába. Ha azt mondja, hogy az ágyba nem menjetek koszosan, azt megértjük. A fürdőbe koszosan megyünk, azért van a fürdőszoba, ott tisztuljunk meg. A gyülekezet ilyen fürdőszoba kell, hogy legyen. Megtisztította az Isten igéje az egész várost. Egy reform volt ott politikailag, vallásilag, minden területen nagy felfordulás volt. Az emberek sírtak a bűneik miatt. És Jónás, a misszionárius, haragszik. Isten megkérdezi, méltán haragszol, Jónás? Olyan pimaszul felelt. Úgy fáj nekem, amikor olvastam, mert magamra ismerek. Méltán, Uram! Igazam van! Én nyomtam jól, nem jól csinálok, miért száradt el az a tök? Miért nem engeded ezt? Miért nem engeded? Elkezd diktálni Istennek, értitek? Méltán haragszol? Méltán, Uram! Nekem van igazam, te hallgass el! Hogy lehet egy kis porszemér? Én úgy szégyellem magam, amikor ilyen gondolataim, vagy ilyen szavaim támadnak. Miért ezt teszed? Miért úgy teszed? Isten megkérdezi, méltán haragszol? És még kijön a számom, hogy igen, méltán, máshogy kellett volna csinálni, Uram. Jónás tudott bocsánatot kérni, tudta rendezni a bűneit. Jónás mások bűneit nem tudta megbocsátani. Mások bűneit. Hogy nekem megbocsátottál, Uram, az rendben van. De egy. Ezek nem zsidók, nem a te néped. Én a te néped vagyok. Persze, hogy nekem megbocsátasz. Nekem ez jár. Kettő. Ezek sokkal csúnyább bűnöket csináltak, mint én, csak egy kicsit vétkeztem, ők meg nagyon sokat. Én csak egy pár napig vétkeztem, ők már száz évek óta vétkeztek. Én csak egyedül vétkeztem, ők meg 10-120 ezer vétkeztek. Hogy bocsánthatsz meg ezzel úrnak? Te nem vagy igazságos. Nem jó az értékítélet. Nem tudod másoknak megbocsátani. Salamon ott bukott el, hogy vétkezett és bűnnel szennyezte be az ő misszióját, a másik meg ott bukott el, hogy nem tudott a másiknak megbocsátani. Tudjátok, az Úr Jézus nagyon keményen lép fel ezekkel szemben, a bűnökkel szemben. Nagyon kemény. És azt mondja, ha ti meg nem bocsátatok másoknak, nektek sem bocsát meg az Isten. Arra kényszerít bennünket az Úr, hogy mi másoknak megbocsássunk. Nincs választási lehetőség. Ez egy kényszerhelyzet. Ismerek olyan megtérőket, akik addig nem tudtak megtérni, amíg meg nem bocsátottak azoknak, akikre joggal haragudtak, akik gonosz módon bántak velük, de itt a szívükben el kellett engedni, akkor adta nekik az Úr a megtérést, addig nem. Addig te nem vagy kedves az Isten előtt, amíg nem tudsz megbocsátani. És úgy fáj, amikor látom a hívőket, beszélgetünk, látom, elakad a hívő életbe. Megtért nagyon szépen, elakad a hívő életbe. Látom, valami gond van. Beszélgetünk, és egyszerűen elpattan a húr, ki jön a szellem a palacból, és akkor mondja, hogy a fiam ezt meg ezt tette, és így csinált 10 évvel ezelőtt, és úgy becsapott, és a lányom, a gyerekem, az anyám, a feleségem, a szomszédom, és jön a panasz, és jön a meg nem bocsátásnak a gonosz, büdös szelleme, szava. És azt mondom, hogy lehet így élni? Hogy gondolhatod ezt, te testvér? Hogy te nem bocsátasz meg annak a másiknak. Néha nem tudok szóhoz jutni, mert látom, hogy egy olyan darás fészekbe nyúlnék most bele, hogy talán egy kicsit vágni kell ezzel. De látom, hogy annak a testvérnek a szívében megfagyott a hit, megfagyott a küldetés, nem megy egyről a kettőre addig, amíg ezt ő le nem rendezi az Úrral. A zsidók missziója kudarcba fulladt. Mondhatná a felületes Biblia olvasó, de Isten elküldte az ő fiát, Jézust. Szeretném nektek megmondani, testvérek, hogy Jézus zsidó volt. Mikor zsidókat bántják, szidalmazzák, akkor sok tekintetben azt látjuk, hogy jogos dolgokon háborodnak fel az emberek, hogy ilyenek, olyanok, abolyanok, gazdasági életet lenyúlják egyebek, haragszanak rájuk a világ minden táján. Isten megmondta, a legnyakasabb nép az, a zsidóság. A legnyakasabb, minden nemzet közül. A magyarok is elég nyakasak, de a zsidók azok még nyakasabb. Azt mondta Isten, éppen ezért választom ki őket. Isten mindig az alján kezdi a munkát. Aztán halad ő szépen felfele, de az alján kezdi, a legmélyén kezdi. És mivel nem tudták teljesíteni, eljött Ábrahám magva. Azt mondja Pál apostol bölcsen, halljátok? Nem sokról beszél, hanem egyről. De ez nem Izsák. A zsidó Jézus. A názareti Jézus eljött. És elsorolja, hogy akik megtértek a Salamon prédikálására, akik megtértek a Jónás prédikálása, és ezek nagyok voltak. De nagyobb van itt, Salamonnál. Nagyobb van itt Jónásnál. Az Isten az ő saját fiát küldte el. És ott a kereszten, amikor meghalt, úgy halt meg, hogy a szájában álmokság nem találhatott. Egyetlen egy bűn soha el nem követett, és azt mondta ránk, azt mondta rólunk, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy cselekszenek. Értitek? Nem úgy, mint Jónás, nem úgy, mint Salamon, hogy bűnökkel beszennyezve akadályozta meg az Isten munkáját, hogy nem megbocsátással akadályozta meg az Isten munkáját, hanem bűntelen volt, és meg tudott bocsátani a gyilkosainak is. És mi történt? Mi történt, testvérek? Az történt, hogy eljutott a Jézus Krisztusról szóló evangélium, még Szatmár németibe is. És a bűnösök megtérhetnek az igaz Jézus Krisztushoz, az igaz Isten ismeretre eljuthatnak.
Amit nem tudott egy nép megtenni, megtette a népnek egy tiszta sarja. Jézus Krisztus az Isten fia. És benne megáldatnak a Földnek minden nemzetségei. Még a magyarok is. Hála legyen az Istennek. Még a magyarok is megáldatnak. Az Ábrahámnak a magvában. Az igazi Jézus Krisztus. És amikor megáldatnak a magyarok, amikor megérünk bennünket az Isten szeretete, amikor rájövünk, hogy honnan származtunk, és rájövünk, hogy hová tartunk, és rájövünk, hogy a kettő között hogyan lehet átvészelni, hogy énekeltük ezt a nyomortanyát, mindig ezt az éneket idézem, ez egy nyomortanya. Én nagyon szeretem a gyerekeimet, nagyon szeretem a szolgálatomat, nagyon szeretem a kollégáimat, nagyon szeretem a feleségemet, de amint megjelenik az ember fiának jele az égen testvére, én úgy megyek el innen. Engem annyira nem köt ide semmi az égvilágon, ez egy olyan nyomortanya nekem, ez szenvedés. Egy szenvedés itt ez a földi élet. Én annyira vágyom a mennyei haza után, hogy el sem tudok mondani. A Jehova tanúi azok azt mondják, hogy majd az új föld az itt lesz ezen a földön, és akkor kinézik majd, ebbe a házba fogok lakni, én ide költözök, oda költözök, mintha Isten itt készítene el újat, és egyik szomszédom az utcában, ilyen Jehova tanúja, együtt dolgoztunk, és akkor mondta nekem, hogy olyan dicsőséges lesz ez a föld, olyan nagy átalakulás majd lesz ezen a földön, és akkor mondtam neki, ide figyelj Endre, és így körben mutattam neki, nézd meg, amit itt látsz, házakat meg, van egy játszótér előttünk, meg embereket, ide figyelj, amint megjelenik Jézus, én úgy hagyom itt ezt az egészet, ahogy csak bírom, még a lábam se éri a földet, még a lábam se, mert el fogom ragadtatni Jézus Krisztussal, az én Urammal, az én testvéreimmel együtt, az egész világon, amikor magához veszi az ő egyházát. Nem köt ide se. Az Úr Jézus, miután átadta az Isten üzenetét, és megtanította az ő tanítványait az igaz Isten igaz ismeretére, azt mondta a tanítványoknak, meg nekünk mondta, hogy elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványunkká minden népnek. Alá merítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe. Amit nem tudott elvégezni Izrael, azt mondta az Úr Jézus, azt én elkezdtem, és a szellemi Izrael fogja befejezni. És rátok bízom ezt a szolgálatot. És menjetek, ami nem ment Salamonnak, ami nem ment Jónásnak, menjetek és csináljátok meg. Hirdessétek az Isten jó kedvének esztendejét, kegyelmét, áldását. De jaj. Hát mi történt ezzel a Krisztus menyasszonyával? Mi történt ezzel a drága küldetéssel, ami valamikor ott éget Isten népének a szívében, egyszer csak elkezdett az egyház olyanná lenni, mint azok, akiknek mondta, hogy ne legyetek olyanok, hanem legyetek olyanok, mint mi. És az egyház kezdett olyan lenni, mint a világ. És nem az egyház ment ki a világba, a világ jött be az egyház. Lehet ott missziózni, lehet szervezni, akármit lehet szervezni, az ember nagyon jó szervező. Kiváló énekeket, dicsőítő csoport, akármit meg lehet szervezni, konferenciákat, bármi. Isten azt mondja, ez a hajó zátonyra futott, hajótörés szenvedtek a hit dolgára. Amikor betörnek a bűnök, ami misszión úgy hal meg, mint a Salamoné. A ti missziótok is, amikor betörnek a bűnök, amikor megkötöznek bennünket a bűnök, akkor a mi missziónk az megfagyott. A mi szívünk az megfagyott, a mi küldetésünknek akkor vége van, ha nem Jézust követjük az ő szentségében. Amikor eluralkodik a bűn a gyülekezet életében, akkor ott bármit szerveznek, az Isten előtt nem ér semmit. Semmit. Az emberek előtt magasztos az lehet, meg nagy létszámú, meg sikeres, meg hozhat sok pénzt a konyhára is, de az Isten őt utálatos lesz. És amikor nem tud egy közösség, vagy egy személy, vagy egy gyülekezet megbocsátani, és azt mondani, megbocsátok neked, akkor megint oda van ez a missziói lelkesedés, és megint azt kell mondani, hogy hajótörés szenvedtek a hitnek a dolgát. Nem ér semmit az a próbálkozás. Az úgy fog aláhullani, úgy lesz semmivé, mint a Jónásnak a missziója. Egy város ugyan elért, valami történt, de aztán ez nem tudott tovább menni. Valami elindult, de aztán nem tudott tovább menni. Azért, mert nem Jézus követi a bűnbánatban és a bűnnek a megbocsátásában. Mikor Péter a feltámadott Úr Jézushoz odaszalad, és mondja, hogy szeretlek téged, Uram, akkor azt mondja neki az Úr Jézus, hogy őrizd az én juhaimat. Nem azt mondja, mint Isten a teremtés, hogy őrizd a földet, őrizd az én juhaimat. Vigyázz az én nyájamra, legeltesd az én bárányaimat. Értitek? Te magadat is őrizd meg, hogy legyél te egy jó pásztor, egy jó bizonyságtevő. És őrizd meg azokat is, akiknek te bizonyságot teszel. De a Péter nem tudott volna megbocsátani azoknak, akiknek bizonyságot tett, elakadt volna az ő szolgálata. Ha Péter elkezdett volna világi bűnökbe bele fetrengeni, mint a kutya, amely a saját okádásába visszatér, az én kutyám visszatér az okádásába. Tudom, hogy milyen, azt ti is tudjátok. Az egy gusztustalan dolog, igaz? Isten előtt még utálatosabb, amikor a megtért hívő visszamegy, rosszabb lesz az ő utóbbi állapotja, mint az első. Tegnap bizonyságot tett egy fiatalember. Elmondta, hogy Isten megragadta az életét, bemerítkezett baptista lett, és bemerített baptista hívőké, rosszabb bűnöket követett el, mint korábban. Ő egy jó fiú volt, de utána olyan bűnöket követett el, hogy még a világ is, világnak is szemet szúrt, még a világiak is emlegették, hogy mit csinálsz. A nem hívők emlegették, hogy mit csinálsz. Megfürdött ismét a sárban a megmosdott disznó. Mert a disznó ilyen. A kutya is ilyen. A kutyából nem lesz szalonna, mondják, a disznóból lesz. Disznóból, kutyából szalonna kell lenni. Újjá kell születni, meg kell változni. Nem maradhat az a természet bennünk, ami volt. Nem maradhat az a bűn, nem maradhat az a meg nem bocsátás. Az utolsó időkben két egyház lesz. Nem baptista meg református, nem erre gondol. Lesz egy olyan egyház, amelyik elmegy Jézussal, és lesz egy olyan egyház, amelyik nem megy el Jézussal. Amelyik nem megy el Jézussal, nagyon jól fog kinézni. Csupa finom, gazdag emberek, úri emberek és hölgyek fogják alkotni. Nagy adományokat tesznek majd bele a versenybe. Nálatok is szebben fognak énekelni. Képzett lesz a hangjuk, gyönyörű hangszerekkel fogják kísérni az énekeket. A kegyesség látszatának olyan kifinomult eszközei állnak majd a rendelkezésükre, annyira tudják majd dicsőíteni az Urat, annyira tudják majd elámítani az embereket. Most hallottam, hogy nagy ébredés van Londonban. Na, milyen jó, gazdasági válság van. Az emberek mennek egy 2000 fős gyülekezetbe, de ki kellett az oldalát venni és építeni szárnyat még jobbról, balról, hogy még 2000 ember elférjen, mert akkor az ébredés. Hát mondom, ha ilyen a válság, akkor jöjjön Magyarországon és a söpör jön át, de még Románián, meg Erdélyen is. Ha megtérnek az emberek a válságra, na, kiment egy testvér egy konferenciára ebbe a gyülekezetbe. Haza üzen, haza, ez most még ott van, még most is ott van ez a testvér. Azt mondja, tudjátok miért jönnek a gyülekezetbe az emberek? Mert azt hirdetik, hogy itt gazdag leszel. És azért imádkoznak, hogy meggazdagodj. És tudjátok mi történik? Tényleg meggazdagsz. Itt ez az evangélium. A money, a font, az euró, ez az evangélium. Imádkoznak érted, és gazdag lesz, és jönnek több csót, jönnek az emberek csapatosul a gyülekezetbe, és merítkeznek be, és csatlakoznak. Én is gazdag akarok lenni, én is, a gazdasági válságban, mindenki félti a pénzét. Megtérnek az emberek. úgy itt maradnak testvérek, ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Dobogjon ott a pénztárcátokba a szívetek, míg a miénk már Jézussal dobog, a mi drága megváltónkkal. Egy nagyon jó képet festő egyház lesz, amelyik itt marad. A kegyesség látszatát csodálatosan megőrzi, de tele lesz bűnnel, és nem fog tudni másoknak megbocsátani. Egy kanál vízbe fogja megfojtani a másikat, és kitekeri a nyakát, ha lehet, ahol él. Ennek erőteljes jelei mutatkoznak, testvérek. Jaj, csak nehogy így is így legyen. Ezért szólok most hozzá. Az az egyház, amelyik elmegy Jézussal, az nem ilyen lesz. Az szegény lesz. Mert elveszik tőle azt is, amilyen van, és nem lesz eszköze védekezni. Tudjátok miért? Mert ha az én országom e világból való lenne, az enyém harcolnának érettem. De az én országom nem e világból való. Érdekes, hogy vannak olyan hívők, figyeljétek meg, mintha Isten országa e világból való lenne. Nézzétek, perelnek, hazudnak, könyökölnek, orra csördítenek a másiknak, keresztbe tesznek, megfojtják a kanál ízbe, kitekerek a nyakát, kardot ragadnak, hazugságokat terjesztenek róluk, mintha Isten országa e világból való. Tessőleg, mikor én ilyen problémákat hallgatok a gyülekezetbe, akár az enyémbe is. Tudjátok, mit csinálok? Én olyan nyugodt vagyok. Uram, a te országod nem e világból való. Én nem fogok harcolni. Imádkozom. Amit elértünk, ha a családomra gondolok, ha az autómra gondolok, 22 éves autóm van. Egy csatahajón úgy néz ki. Itt áll az ima, az előbb már megnézhetitek. Jött egy testvér, azt mondta, indított az Úr, vegyek neked egy autót. Azt is az Úrtól kaptam. Imádkoztunk. Uram, már nem félünk a személykocsiba. Valamit cselekedett. Hát most imádkozom egy jó autóért. Még az Úr eddig nem adta, de ezzel nagyon jó lehet. El tudok jönni még ide hozzátok is. Pedig 200 kilométerre lakunk egymástól. Ez egy jó autó. Ne imádkozzunk, és Isten megadja azokat a dolgokat. Minden, amit elértünk, akár megtérők, akár gyülekezet, akár anyagiak, akár munkahely, a térdeimen kaptam meg Istentől. Feleletén az én imádságaim. Az utolsó idők egyháza szegény lesz, egyetlen fegyvere marad. Az imádkozás, az Isten szeretet, meg a testvér szeretet. Azok szeretni fogják egymást. Vagyonokat elrabolják, örömnek tartják. Halleluja! Uram, te méltónak tartottál engem, hogy elrabolják a vagyonok. Egyszer kiment egy román testvér Amerikába, még Ceausescu alatt, ilyen üzleti dolgok miatt, gyárba volt igazgató. Hívő volt ez a testvér. Hogy engedték igazgatónak, nem tudom, de ő személyesen mondta el neki. Mondja, hogy elkezdtek rajongani, amikor megtudták, hogy itt egy román testvér, az amerikaiak. Megtudták, hívő van a gyárosok között. Hát a hívők rögtön összejöttek, a testvér, hogy éltek? Mint éltek? Mesélj nekünk az üldözésről. Hát, mondja, ez a román testvér nem tetszett neki, hogy körül rajongják, és azt mondja, azzal hűtött el a kedvüket, hogy a testvérek nem mindenki méltó arra, hogy üldözzék. Amerikai testvérek elhaltunk, elcsendesedtek. Mi nem vagyunk arra méltósak. Testvér, ha te méltó vagy, te Jézus követed, akkor találkozni fogsz. Nem kell ahhoz Ceausescu, Istennek nincs arra szüksége, még az ördögnek sem. Hogy legyen egy Ceausescu, vagy Hitler, vagy akárki, szépen meg fogja találni az ördög ellened a fegyverét. Hogy téged leterítsen. Tudjátok, amikor bemegyek egy baptista gyülekezetbe, az énekkarba ülnek a fiatal lányok az első sor. És olyan ruházatuk van, hogy az ember hallgatni tudja az éneket, de figyelni nem tudja az énekkart. Mert szégyentelen dolgokat lát. Akkor elgondolkodik rajta, hogy így kell kinézni Isten népének. Így kikenve, így kifenve, ilyen megkurtított szoknyákba, ilyen kivágott öltözetekbe. Ilyen apát kellene legyen a családok élén. Hogy a videó, meg a DVD, meg a számítógép neveli fel a gyerekeiket? El vannak hízva, és csak a kóla, meg a chips van a jobb, meg a bal kezükbe? És soha nem ment el kirándulni a család, és van egy ilyen család az egyik gyülekezetben. Képzeljétek el, és van sok. Hol vannak azok a nemes lelkű asszonyok, lányok? Hol vannak azok a, azok az templom mintájára kifaragott oszlopok? És hol vannak azok a plánták, amelyek felnőnek az Isten dicsőségére? Miért kell nekünk belekeveredni a világba, de magamról is beszélek, testvérek, azért sírok, mert ha én tiszta lennék, akkor csak kiabálnék. De mivel nem vagyok én se tiszta, testvérek, én is sírok. Akarom én is az én bűneimet eltenni, és akarom betölteni a Jézus Krisztus parancsolatját. Ne tudjátok, mikor jön el az Úr Jézus? Én megmondom nektek. Azt mondja, az Úr Jézus még ő se tudja. De azért egyet elállunk. Amikor ez az evangélium az egész világon hirdettetik, akkor jön el. Amikor minden városban tiszta életű, szent emberek, akik nem a világgal keveredtek el, akik képesek megbocsátani mások bűneit, hirdetik, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten dicsőségére, és megtelik az egész világ az evangéliummal. Lehet a vérükkel tesznek bizonyságot, sőt biztos, de nem baj, hadd folyjon az, folyt az Úré is. És amikor majd ez a véres bizonyságtétel betölti az egész világot, és minden ember meg fogja hallani az igazságot, akkor jön el a vég. Akkor lezárul egy üdv történeti korszak, és akkor elmegyünk az Úr Jézussal együtt. Én nagyon szeretném ezt munkálni, és nagyon sajnálom, hogy úgy látom, néha többször vagyok akadálya, mint munkása. Lehet, ma munkása vagyok, de lehet, hogy tegnap nem voltam az. Szégyenkezem emiatt. De veletek együtt akarok szégyenkezni, nem egyedül. És szeretném oda szentelni ismét az Úr Jézusnak az én életemet, hogy tudjon engem használni, ne csak úgy, mint Salamont, ne csak úgy, mint Jónás testvére, mert nagyobb van itt Salamonnál, és nagyobb van itt Jónásnál. Félretéve azért minden bűnt és akadályt, kitartással fussátok meg az előttünk lévő küzdőtért.